szeretettel küldnek itt. Ez a nagyon fontos, nagyon nehéz, nagyon időszerű témával fogunk foglalkozni. Tulajdonképpen egész nap ez most tényleg egy pszichológiai szempontú megközelítés lesz, nagyon gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy minden további bevezetés vagy egyéb nélkül nézzük meg azt, hogy vannak-e közös vagy eltérő feladatok, célok az iskolai és a családi nevelés között. Nyilvánvaló, hogy az iskolának van egy tanítási és készségképesség fejlesztési funkciója, amit nagyon forszírozottan, hangsúlyozottan kell végeznie. Ugyanez van a családban is, csak egy egészen más színvonalon, azt is mondhatjuk, más színben, más megközelítésben érvényesül a családban a készségképesség fejlesztés. A cél, hogy intelligens, művelt, az életüket jól szervezni tudó felnőtteket neveljünk a gyerekeinkből, az nyilván azonos. Ha megkérdezünk egy szülőt, hogy mit tart a legfontosabbnak a gyerekéből, mi legyen, általában azt szoktam mondani, hogy boldog ember. És én akkor ilyenkor azon szoktam gondolkodni, hogy mi az az út, ami a boldog emberséghez elviszik az ember. Mi az az út, ami oda vezet, hogy tényleg boldog lesz az ember. És nyilván akkor fölteszük azt a kérdést is, hogy egyáltalán mi az, hogy boldognak lenni? Mi az, hogy boldog embernek lenni? Mitől boldog az ember? És hát erre ugye az a válasz, hogy tulajdonképpen ahányan vagyunk, annyiféle boldogságot élünk meg, hiszen mindannyian különbözőképpen éljük meg az életünket, és annak minden mozzanatát, tehát nyilván különböző módon is vagyunk akkor boldogok. Hát akkor nézzük meg, hogy milyen rögös út vezet kinek a saját területén, iskolában, családban ahhoz, hogy a gyerekünk megtalálja a boldogság útját, és azon tényleg tudjon járni úgy, hogy észreveszi, hogy ő most boldog. Ez azt gondolom, hogy ez nagyon fontos gondolat, mert nagyon sok olyan ember van, akinek minden oka megvan arra, hogy boldog legyen, de nem érzi, nem éri meg, hogy ő boldog. Pedig tulajdonképpen az. Tehát úgy kell nevelni a gyerekeinket, hogy tudják is magukról, hogy ők boldogok-e, vagy hogyan lehetnek azok. Tehát akkor nézzük meg egy kicsit, hogy mit csinál az iskola. Az iskola nyilván a maga módján értékeket közvetít, ezt a gyerekek készségfejlesztésén és az ismeretekkel való ellátása útján teszi a legjobban. És általában ez is az út ahhoz, hogy a gyerek fejlődjön. A készség és képességfejlesztés annyira fontos az iskolában, hogy azt kell mondanunk, hogy az ismeretek közvetítése, átadása emellett a tényező mellett egy kicsit háttérbe kell szorulni. Nagyon jól látjuk a gyakorlatban, hogy vannak ismeretekkel nagyon jól ellátott, nagyon jól felszerelt gyerekek, akik vagy nem tudják alkalmazni az ismereteiket, vagy pedig olyan módon használják az ismereteiket, ami sem morálisan, sem érzelmileg, sem szociálisan nem megfelelő. Mindannyian ismerjük azokat, hogy nagyon okos, nagyon nagy tudású, de sok ismerettel rendelkező gyerekeket, akik olyan furcsán mozognak közöttünk, mintha nem volna semmiféle erkölcsi látlása a gyereknek, és az ismereteit és a nagyon nagy okosságát valami olyan módon használja, hogy mindig rombol maga körül. Nyilván ismerjük ezeket a gyerekeket, nem ismeretlen a téma így, és nyilvánvaló, hogy nem ezt a hogy ilyenek legyenek a gyereket. Nyilvánvalóan azt akarjuk, hogy az ismereteit, az okosságát, a készségeit valami jó irányba fejleszte és használja föl. Az ismeret átadása, természetesen nem azt mondjuk, hogy zárójelbe tehető, csak azt mondjuk, hogy a személyiség alakítása fontosabb, elsődleges, és majd ezután jöhet az ismeretek átadása és a gyerek részéről van egyféle feldolgozása az ismereteknek. Szándékosan nem befogadást mondok, mert nincs ismeret befogadás, csak olyan létezik, hogy ismeret, feldolgozás, a saját személyiség, aktuális személyiség állapota szerinti ismeret, feldolgozás létezik, amiről nagyon jól tudjuk, mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik, hogy az bizony esetleges. Tudjuk, hogy elmondunk valamit, és ahány gyerek van az osztályban, annyiféleképpen érti és értelmezi. Tehát egyáltalán nem olyan egyszerű dolog, hogy elmondok valamilyen ismeretet, és akkor az már megül, az már ott van, hanem mindenki a maga éppen aktuális szintjén és képességen tudja feldolgozni. Ezzel mi felnőttek is időnk egyébként. Gondoljunk csak arra, hogyha kinyitunk egy olyan könyvet, amit már sokszor olvastunk, és valahol kinyitjuk, beleolvasunk és azt mondjuk sokszor, hogy jé, ez eddig is itt volt? Ez ide volt írva eddig is? Hogy nem láttam? Hát már olvastam a könyvet, akár többször is. Mégsem láttam ezt a mondatot, vagy ezt a részt. Vajon miért? Mert akkor éppen arra a résznek a megértésére, a felfedezésére vagyunk predesztinálva, akkor értünk meg erre, amikor azt észrevettük. Tehát az, hogy a gyereknek elmondunk valamit, az nem azt jelenti, hogy ő tudja, hanem azt jelenti, hogy valamilyen módon tudja. És ez nem azonos. Hadd mondjam el, van egy nagyon kedves idős barátnőm, 86 éves. Nagyon nehéz élete során három gyereket egyedül nevelt föl. És azt mondta nekem, azt mesélte egyszer, hogy a borzasztó nagy fájdalom volt neki, amikor a gyerekei felnőttek, és önálló életet kezdtek, és elmentek otthonról. És néha visszajöttek, de nem annyiszor, amennyiszer ő szerette volna. És voltak olyan vasárnap délutánok, amikor ugyan ott ebédeltek a gyerekek, de szinte azonnal szétspricceltek, mert hogy mindenkinek valami dolga van. És ő nagyon-nagyon sokáig azt csinálta, hogy ebéd után, amikor elmentek ezek a gyerekek, a három felnőtt gyerek, akkor bevett egy altatót, és aludt egész vasárnap délután, hogy ne érezze, hogy magányos. És akkor egyszer azt találta ki, hogy talán nem kellene rászokni az altatóra, hát ha lehetne mást is csinálni, kinyitja a Bibliát. És hol nyílik ki a Biblia? Ott nyílt ki, hogy gyermekeitek nem a ti tulajdonotok, felnevelésre kapjátok őket. És ajándékok. Igen, nem szó szerint idézünk. És azt mondja, hogy ha neki nem ez lett volna, akkor már hónapok óta a központi fájdalma, akkor valószínűleg lapoz. De így kiütött a szöveg abból a könyvből. Mert éppen akkor erre volt szüksége. És mert éppen akkor erre volt megérve, hogy egy választ kapjon arra, ami neki annyira fáj. Hát körülbelül így kell közelíteni a gyerekeinkhez az iskolában, hogy ki mire van abban a pillanatban megérve. Tehát azok az értékelések, amiket ugye kell csinálni a pedagógusnak, szöveges, meg jegyek szerint, osztályzatok szerint, azért azokról nekünk tudni kell, hogy pillanatot, nem is miért, pillanatot jelez az, amit mi ott gondolunk arról a gyerekről. Ez a gyerek nincs készen, van a gyerekben rengeteg dolog folyamatában van, és ennek a folyamatnak egy-egy pillanatát elkapjuk, és mondjuk osztályozzuk, vagy mondjuk szövegesen értelmezzük. De ez csak a gyereknek egy része, és a része is csak egy pillanata. Most az, hogy az iskolának az a feladat, hogy olyan készségeket, képességeket, jártasságokat alakítson ki a gyerekben, amitől majd a gyerek egyszer boldog ember képes lenni, aki át is tudja élni, hogy ő milyen boldog lehet, az azt jelenti, hogy az úgynevezett szociális és érzelmi intelligenciát kell rendkívül nagy súllyal fejleszteni a gyerekekben. Azt gondolom, hogy nehéz. Nehéz abban a társadalmi közegben, amiben benne élünk. nehéz fejleszteni a gyerekekben az iskolában ezeket úgy, hogy sokszor a család nem vesz ebben részt, vagy éppen ellenkező tendenciákat akar megtanítani a gyerekének. Miből áll ez? Az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy érzelmileg viszonyul és feldolgoz élményeket a gyerek. Tehát nem pusztán értelmileg közelíti meg azt, ami történik veled, ezt egyébként könnyen megtenni, nekünk is könnyen, hanem érzelmileg feldolgozza. Hadd mondjak erre egy példát. Nagyon szimpatikus, nagyon helyes, nagyon jóra való szülőpár. Az egyik gyerekükkel az a probléma, nem mondjam középső gyerekkel, az a probléma, hogy a gyerek időnként nagyon komolyan, nagyon keserűen és keservesen azt mondja, hogy engem nem szeret senki. És a szülő válasza erre az, hogy dehogy nem, én mennyire szeretlek. És a gyerek ettől nem nyugszik meg, hanem bemegy sírni a másik szobába. Mi itt a baj? Az, hogy a gyerek érzelmi problémával jött elő, egy nagyon súlyos, számára nagyon fájdalmas érzelmi problémával, a szülő pedig kognitív választ adott rá. Tehát a szülő a tudatát akarta megszólítani a gyereknek, de nem azt kellett volna, hanem az érzelmére kellett volna válaszolni. Erre azt kérdezi a szülő, hogy azt hogy kell csinálni? Mire az én válaszom az, hogy ölelje át, vegye ölbe, ez egy picike gyerek, 8 éves, vegye ölbe, ne ingassa meg. Puszítassa meg. És aztán hagyja, hogy a gyerekben munkálkodjon az, amit ő most válaszol neki. Nem kognitív válaszokat kell mindig adni a gyerekeknek, hanem azon a szinten és síkon, abban a dimenzióban kell válaszolni, amiben a gyerek kérdez és hív minket. Ha azt mondja, hogy senki nem szeret, akkor nem hallani akarja, hogy de igen, mert ez akkor nem hiteles, hanem mutasd meg neki, hogy az mit jelent. Te szereted, hogy az átülelést érem. Mert ez egy 8 éves gyerek, akinek ilyen válaszra van szüksége. Most ezt iskolában megtenni sokszor nehéz, kockázatos tudjuk. Mert olyan nagyon átölelgetni minden gyereket, ugye ennek megvan a maga időhúzó, stb. Oldala is, minden van, de mégis azt gondolom, hogy a gyerekek érzelmi kérdéseire érzelmi válaszokat kell adni ahhoz, hogy a gyerek érzelmi intelligenciája megfelelően fejlődjön. Miért beszélünk mi ennyit az érzelmi intelligenciáról? Miért fontos ez nekünk? Nem elég, hogy a gyerek okos, hogy jó tanulok, hogy majd jól felvételizik, hogy majd még akár Oxfordra vagy a Harvardra is bejuthat. Elég volna, ha neki elég volna az okosság, amit de ahhoz, hogy ő így boldoguljon, ahhoz nem elég okosnak lenni. Tehát nem elég az, hogy értelmileg fejlett, okos, és gyorsan reagál, értelmileg gyorsan reagál mindenre. Van egy nagyon érdekes felmérés, amit az Egyesült Államokban csináltam, az arról szól, hogy a Harvard Egyetemen mértek különböző intelligenciákat, ugye sokféle intelligenciánk van, értelmi, érzelmi, technikai, matematikai, mozgás intelligencia, e-intelligencia, ugye a számítógépek korában e-intelligencia is létezik valóban, és a Harvardon a végzősök között mérték az érzelmi és az értelmi intelligenciáikat a hallgatóknak. Majd egy nyomonkövetéses vizsgálat során mérték, hogy ki hogyan boldogul az életben. És azt tapasztalták, és ez szignifikánsan kimutatható volt, hogy azok boldogultak igazán az életben a pályájukban, akiknél az érzelmi intelligencia volt magas, és ha az értelmi intelligencia csak középszintű volt, akkor is ő volt a sikeresebb ember, szemben a értelmi intelligenciában nagyon magasan lévő, de érzelmi intelligenciában alacsonyan álló emberekkel. Tehát ha azt akarjuk, hogy boldog legyen, amiben beletartozik az is, hogy sikeresnek érezze magát a pályáján az életében, akkor látjuk, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése, fejlődése nélkül ezt ő nem fogja elérni. Nyilván mindenki azt akarja, hogy büszke is lehessen a tanítványaira. Ugye ez természetes, hogy az a kutató, biológus kutató, az nálam tanulta a vetőgetést. Hát ez egy borzasztóan jó érzés. De ahhoz, hogy ő tényleg egy jó kutató legyen, ahhoz nekem nem csak az a betűvetésnek kell megtanítanom ezt a gyereket, hanem arra is, hogy érzelmileg milyen nagyon szenzitív, érzékeny, milyen nagyon válaszképes és kérdezőképes tudjon lenni. Na most hát ezt hogyan csinálhatjuk? Ami az iskolának a feladata, és találkozik a család feladataival, de az iskolának akkor is csinálnia kell, ha a család nem teszi. Az az, hogy érzelmi önismeretet kell kialakítani a gyerekben. Ez egy nagyon nehéz dolog. Mert ha én most azt kérdezném itt mindenkitől, hogy mondjuk a tanítványaival kapcsolatban milyen érzései vannak, akkor a legtöbb ember felsorolja egy csomó olyan érzelmet, amiket általában pozitívnak, jónak, helyesnek, kívánatosnak tartunk. De ha őszintén akarunk lenni, akkor igenis tudjuk, hogy az élet nem ilyen egyszerű. Hogy igenis érzünk néha haragot, nagy dühöt, esetleg ellenszenvet, a kicsi gyerekkel szemben is. Ha valaki nagyon őszinte önmagával, akkor ezt tudja magáról. És ez a jó. Az nem baj, hogy ezeket érezzük, hogy ezeket is érezzük. Az a nagy baj, amikor azt hisszük, hogy nem érzünk ilyet. De közben a nem tudomásul vett érzelmeink irányítják a gyerekkel való viszonyunkat. És azzal a gyerekkel lesz olyan nagyon sok bajunk, akiről azt hiszük, hogy jaj, én nagyon, nagyon szeretem és nagyon segítek, de igazából a lelkem mélyén nem olyan nagyon szeretem. És az érzelmi intelligenciának ez az egyik alappillére. Tudom-e, elfogadom-e magamról, hogy nem vagyok tökéletes a szeretetben sem, és semmiben, mert ember vagyok, és sokféleképpen reagálok a sokféle gyerekre, és nem biztos, hogy mindig teljesen tiszta lélekkel tudom elfogadni azt a gyereket, hogy pláne azt a szülőt, aki tartozik a gyerekhez. És hogyha én ezt meg tudom tenni, az az érzelmi intelligenciának egy alapillére. Mert innentől kezdve már fejlődhetek. Innentől kezdve tudhatom azt mondani, hogy bele kell kalkulálnom a gyerek viselkedésébe azt, hogy én nekem nem nagyon szimpatikus. Egy előtérben mozgunk. Olyan mérhetetlenül hat a pedagógus, a felnőtt a gyerekre. Nem is tudom elképzelni. Pici metakommunikációs jelzésekből a gyerek érzi, hogy engem nem úgy szeret a tanító, vagy a tanítóbácsi, mint a Pistit, aki mellettem. És legyünk őszintén, van ilyen. Én magam is érzékelem önmagamat. Ugye egy iskolának a pszichológusa is vagyok most. És igen, van olyan gyerek, akire azonnal zsigerből rá tudok mosolyogni, és van olyan gyerek, akire csak úgy tudok rámosolyogni, hogy akarok rámosolyogni. És ez nagy különbség. És ne higgyük, hogy a gyerekek ezt nem érzékelnek. Pontosan tudják. Olyan pontosan levezik a metakommunikációt, pillanatnyi késéséből, hogy nekem ez a nagyon őszinte mosoly, ez a nagyon őszinte szeretet nem úgy szól, mint a másik gyereknek. Ez nem azt jelenti, hogy erőszakot kell tennünk magunkban, és azt mondani, hogy minden gyerek egyforma, mindenkit egyformán szeretünk, mert akkor a legnagyobb csapdába esünk bele, elhitetjük magunkkal, hogy már tökéletesek vagyunk, semmit nem kell változtatni, nem kell fejlődni. Hiszen mindenkit egyformán szeretünk. A mindenkit egyformán szeretünk, van egy óriási nagy csapdája az, hogy ami mindenkinek szól, az nem szól senkinek személyesen. Ezt a családban nagyon lehet tudni. Ha valakinek van 2-3-4 gyereke, akkor tudja, hogy nem egyformán egyforma a szeretete a gyerekek iránt, hanem ha jól szeretjük a gyerekeinket, akkor mindenki gyereknek olyan, amire neki szüksége van. És mivel a gyerekek nem egyformák, akinek több gyereke van, azt tudja, hogy a gyerekek olyan mértékben képesek különbözni egymástól, ha nem is egy fészekbandát jelöntek volna. Tehát nyilvánvaló, hogy nem lehet ugyanúgy bánni velük, nem lehet ugyanúgy szeretni őket egyformán, mert az nem jó senkinek, hanem akkor jó, hogyha ami neki kell szeretet, odafordulásban, elfogadásban azt kapjuk. Egyszer beszéltem egy csodálatos óvónővel, aki külsőre is egy olyan igazi, nagyon jó óvónéni volt, egy anyás, egy kellemes, puha, meleg, és a személyisége is ilyen nagyon meleg és elfogadó volt, és ő azt mesélte nekem, 30 éves koriban, azt mesélte nekem, hogy az ő lelkében az egyik legnagyobb fájdalom az, hogy neki nem volt anyja. Először azt hittem, hogy talán meghalt az édesanyja, de nem. 5 lánygyerek volt a családban, és azt mondta ez a nő, hogy egy kollektív anyukánk volt, de nem személyes. De most hogy történt ez, hogy egy ilyen kollektív anyuka lett ebből a egyébként nagyon jó emberből, mert hát nyilván nem volt jó szándékkal. Ez úgy volt, hogy ez az anya annyira félt attól, hogy valamelyik gyerekével kivételt tesz, hogy mindig mindenben egyformán adott, reagált vagy nem adott. Ilyen apró dolgokban nyilvánult meg a dolog, hogy ez a hölgy egyszer el akart menni egy középiskolai budira, és látott a kirakatban egy gyönyörű szobnyát, az ő anyukájuk varrónő volt, szalonvarrónő, mindig ő varta az 5 lánynak, és fantasztikusan volt. És akkor hazament és mondta, hogy anya, azt a szoknyát le is kiccelte, hazavitte, azt a szoknyát. És erre azt mondta az anyukája, hogy amikor lesz annyi pénzem, hogy mind az 5-öknek tudok anyagot menni, akkor meg. A buli elmúlt, a szoknya elmúlt. A személyesség kimaradt. Vagy tényleg volt olyan, hogy mert az a nagy szerelmi bánattól sújtva 16 évesen lehetünk iszonyú nagy szerelmi bánatban, és ez nagyon komoly fájdalom. És alig várt, hogy belépjen, és elmondja az anyának, hogy mi történik. És az ő anyukája azt mondta, hogy várjuk meg, míg a többiek hazajönnek, mert együtt beszéljük meg. Elmúlt a pillanat, elmúlt az a személyesség, hogy úgy szeresse, hogy szükségem van rá. Ne úgy, mint mindenkit, hanem engem, és most csak engem. Ez nem egoizmus, ez egy szükség, a lélek szükségete, hogy időnként úgy szeresse nekem, ahogy nekem kell. Nem úgy, ahogy az embereket szokták szeretni, hanem ahogy nekem kell. Na ez olyan pedagógusi feladat, amit ha valaki meg tud csinálni, akkor én a magam részéről azt sem nagyon bánom, hogyha mondjuk nem a legújabb módszertan szerint tanítja a magát. Mert nyilván alapozó képességek készségek, de ez a képesség, az a készség, hogy úgy szeresd, ahogy neki jó, mert akkor ő is megtanulni tud szeretni, és ettől fog boldogulni az életében. Ez alapvető. A többit meg lehet tanulni, hozzá lehet tanulni. Ezt alapozni kell 10 éves korig. A 10 éves korig az érzelmi intelligencia fejlődése nagyon kimarad, vagy csak pici mértékben történik meg, akkor később az már nem tud igazán kialakulni. Tehát ott van az iskola alsó tagozatának az egyik őrülten fontos feladata. Tanítsd meg szeretni. Tanítsd meg arra, hogy az érzelmeit fölismerje, és az érzelmek szerint próbálja az életét élni. Ebben nyilván szélsőségek teremnek, azért vagyunk ott, hogy ezeket egyenirányítsuk egy kicsit. Az érzelmi intelligencia folytatódik abban, hogy ha már tudod, hogy milyen érzéseid és érzelmeid vannak, ha már tudod, hogy mi az, ami bánatot, szorongást, feszültséget, vagy nagy örömet okoz neked, akkor tanuld meg magadat megigazdani az esetben. Hát azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándékot gyereknek iskola és család nem adhat, mint az, hogy tanulj meg önmagaddal bánni. Vigasztalódj! Fogadd el azt, ami eszedbe jut vigasztaláson, mert annyira fontos, hogy meg tud nyugodni, hogy meg tud magad vigasztalni. Ez a stresszkezelésnek egy fantasztikusan fontos technikája, hogy elmerülsz-e abban a bajban, ami ért, és feladod, és azt mondod, hogy vége az életemnek, mert kaptam egy hármast, vagy mert nem kaptam meg azt az elektronikus játékot, amire annyira vártam, úgyhogy most aztán vége mindenem. És később, amikor igazán jönnek az életnek a nehézségei, akkor ki tudsz-e mászni, valamilyen módon képes vagy-e magadat kihúzni a bajból. Ez egy borzasztó képesség. És akkor még fokozzuk egy kicsit a dolgot, ugye az következik, hogy felismerjük-e mások érzelmeit. El tudjuk-e képzelni, hogy azzal, amit teszünk, amit mondunk, ahogy megjelenünk, ahogy metakommunikálunk, milyen hatást kelt az emberekben. Egy tanító, aki megjelenik a gyerekek között, annak tudnia kell, hogy olyan metakommunikációs jelzéstárat hordoz magán, amit a gyerek azonnal érzékel, nem tudatosan jönne, de érzékel. A tanítónéninek a gyűrötsége, a leharcoltsága, az, hogy rossz kedvű, hogy így megben, csak hagyjatok engem, mert olyan nagyon. Ez mind ott van a gyerek lelkében. Ezt a gyerek nem tudja feldolgozni és kirakni valahova maga mellé, mert egy erőt érteni, egy érzelmi erőt érteni ők a gyerekeknek. És így hatunk egymásra. Ők rám, és én rájuk. Ha a tanító tudja, hogy a mosolya, amivel belép, hogy az egy kötelező metakommunikációs üzenet a gyerekeknek, de jó, hogy együtt vagyunk, akkor megcsinálja azt a mosolyt, hogy nem. Fantasztikusan valami kitalálnak. Van egy úgynevezett faciális feedback, ami azt jelenti, hogy az arcnak a izmai, tehát ezek a faciális izmok, ha ellenő mozgást végeznek, akkor az agyban örömhormon termelődik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nincs is jó kedved, ha nem vagy boldog, de megcsináld az első egy-két mosolyt, mert tudod, hogy meg kell tenned, a következő már jön, mert az örömhormon már elindítja az agyból. Hát ezt meg kell tanulni. Meg kell tanulni, hogy hatással vagyunk az emberekre, akkor is, ha nem akarjuk. És azt is tudni kell, hogy milyen hatást kell az emberekre. Ahhoz, hogy tudjunk velük bánni tisztességgel, és a méltósággal, az önméltóságukat is figyelembe téve. Hát a következő még ugye a csúcsok, na ez a legszebb csúcs, ugye, az, hogy tudsz elmutatást és vigasztalni másoknak. Meg tudod elmutatni a gyereket, a házastársadat, a gyerekedet, a szülőt, akivel dolgozol, a kollégádat, a fölötteseket, a beosztottat, meg tudod elmutatni. Tudsz-e neki olyan megnyitást adni, amitől boldogabb lesz, és amitől azt fog érezni, hogy de jó, hogy nem vagyunk egyedül. Na most itt találkozik össze a család és az iskola iszonyatos nagy mértékben. A családok nagy része, hát én most egy pár típust fogok mondani, nagy része igazából törődik a gyerekében. Megveszi neki, amit kell, beiratja, jó iskolát keres, jó tanítót keres, jó óvónőt keres, aztán egy jó középiskolát keres. Amiért szüksége van a gyereknek, azt megveszi és adja. az már kevésbé sikerül a családok nagy részében, hogy nagyon figyeljük oda a gyereket minden rezdülésére, mert azok fontosak. Hát jól ellátott, hogy csak gyerekekkel találkozunk, ahol apa szinte soha nincs otthon, mert ő dolgozik. Az anya lehetséges, hogy főállású anya, és akkor olyan nagyon strapált anyákkal szoktam találkozni, akik meg eszükbe sem jut, hogy a gyerek az boldogság, hanem feladat. Kemény feladat, kemény munka, amiben nap mint nap meg kell küzdeniük. Én ezeket az anyákat nagyon tisztelem. Ők nem rossz anyák, szóval csak azt gondolom, hogy valahogy, amikor a nagy küzdelemekben elfelejtjük azt, hogy a gyerek milyen öröm, és hogy milyen öröm a gyereknek velünk együtt lenni, hogy akkor ott bizony a préstában, a családban, és ez a gyerek jár be az iskolába, és hozza magával a hiányokat. Na most, hogy ilyenkor mit tehet a pedagógus? Mit mondhat? De? Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy bármilyen mindenről beszél a szülőben, először mindig meg kell tudni, hogy a szülő mit tud erről az adott helyzetről, állapotról, hol tart a gyerekét illetően. Ha ő ott tart, hogy a gyerekem egy ilyen, hát viszonylag könnyen kezelhető, hogy elmegy a többi gyerekek között, szeret biciklizni, vagy homokozni, vagy, de úgy különösen baj nincs vele, akkor nem mondhatjuk neki azt, hogy kedves, amikor ez a gyerek boldogtalan, mert akkor borzalmas dolgot teszünk, és ő szörnyen fogja érezni magát. Az első reflexe ilyenkor egy szülőnek az, hogy ugyan már, mit tudja az a pedagógus, hogy milyen boldogok vagyunk otthon. Tehát ilyenekkel nem lehet előállni, hanem meg kell kérdezni a szülőt, milyen ez a gyerek otthon, mit csinál, beszélget, szeret énekelgetni, vagy örökké csak az interneten és a számítógépen mindig harcosat játszik. Nem a harcos játék megtiltása ilyenkor a feladat, hanem az, hogy miért azt játsza. Ugyanak oka van. Miért érzi úgy, hogy neki harcolni és győzni kell mindig, mindenütt és mindenáron? Hát én azt tapasztalom, hogy többnyire a odafordulós szeretet hiányzik 10 éves kor alatt ezeknél a gyerekeknél. Az az odafordulós szeretet, hogy a tiéd vagyok. Most csak rád figyelek, én beszél vagyok. Vagy együtt csinálok valamit, ketten. Ezt sok gyerek esetén is meg lehet csinálni. Én személyesen ki is próbáltam, meg próbálhatom is. Tehát én tudom, hogy meg lehet csinálni nagyon nagy odafigyeléssel. Hogy pont azzal a gyerekemben mi van. És akkor arra válaszolok, és ha kell, akkor vele vagyok. Nincs egy erős díj. Nincs. Ha nem egyformák a gyerekek, akkor az egyenlősdi forszírozása azt hangsúlyozza, hogy igenis különbséget teszek közöttek. Gondoljon csak mindenki arra, csak két gyereke van otthon. Mondjuk két fiú. Vesz két teljesen egyforma kisajtót. 5 percen belül az egyik gyerek fölfedez különbségeket, amitől individuális és sajátja, személyesen sajátja lesz az az adott kisajtó. Vajon miért csinálják? A személyesség szükséglete vezeti őket. Nem lehet egyforma, nem lehet ugyanolyan, mert akkor nem az egyik, nem hozzám szól. Ez az, amit nehéz megcsinálni az osztályban természetesen, de mégis megcsinálják számtalanszor a pedagógusok, mert annyira fontos, hogy csak egy gesztussal más legyen az, amit mondok, teszek az adott gyerekkel, mert akkor tudom aztán jól irányítani a gyereket. Ennek az érzelmi intelligenciának a fontossága, azt hiszem, hogy abban is megnyilvánulok ma a gyerek. Mennyire képes a gyerekünk belátásra, előreváltásra, hogy ő maga föl fogja tudni mérni azt, hogy amit ő tesz, annak mi a következménye, mi a várható következménye. Hadd mondjak rá például, 14 éves fiú, gyönyörű gyerek, szép arcú, nem adta másos, hogy egy képzelünk el, tényleg ideális és kamasz. Az a panasz, hogy halálra bőszíti és idegesíti az összes pedagógus, aki csak megfordul az osztályban. És nézem ilyen ártatlan, nagy, barna szemekkel, és azt mondja, hogy hát én nem csinálok semmit. Ha mondtam, hogy akkor nézzük meg, mi az a semmi, és akkor majd beszélgetni tudunk. Hát a semmi az az, hogy ha egy gyerek első magyarázatban nem érti azt, amit ő már ért, akkor ő ezen nagyon jól érzelődik. Akkor erre megjegyzéseket tesz, hogy hát szegény hülye, vegye le a cipőjét, és akkor könnyebb lesz összeadja, nem tudom micsodát. Szóval ő érzelődik. Ha a tanár valami, mondjuk egy nyelvkortlást szegény elkövet, amit hogy elkövet neked, akkor ő ettől iszonyú boldogan röhög, nyerít, és borzasztan boldogan ismételgeti. Ez a gyerek nem gonosz, nem rossz idő. Szó sincs róla, csak elsőkötően képzelni, ahogy viselkedik, az másokra milyen hatással van. El se tudja képzelni, megkérdeztem, mit gondolsz az a gyerek, akit te ilyen jól látszik, mit érezhet? Tehát ne érezzen semmit, az figyeljen az újabb megalázatra, mondja a gyerek. 15 éves. Ez egy racionális válasz. Ne érezzen már, minek érezzen, nem kell érezni. Elég, ha odafigyel, hát ha akkor nem lesz olyan hülye. A háttere ennek a gyereknek, hát egészen még az kell mondani. Házasságban születik, a házasság nagyon megromlik, az anya elmegy a házasságban és ott hagyja a két éves gyerekét. Egy olyan apának, akiről ő úgy tudja, hogy szadista agresszív, és még iszik. És ott hagyja neki a két éves gyereket. Na most ugye telik múlik az idő, az apa valahogyan az saját anyja segítségével, az apa nagyon segítségével neveli ezt a gyereket, aki egy ilyen teljesen érzéketlenné válik mások érzelmeire, szenvedésére, megalázottságára, abszolút érzéketlenné válik, és mindaz, ami nő keresztül ment a fejlődése során, az beépült, és ő azt szerint viselkedik, ahogy neki el kellett fogadni azt a helyzetet, anyám valahogy különé a másik gyereke van már, egy új gyereket szült, a fiú, egy új gyereket, a régi használtat, ugye, ott hagyta, egy újat szült. Tehát amin ő keresztül ment, azt mindent odaadja a környezetének. Az anya hozza a gyereket kétségbe esetben, hogy érzéketlen, pimasz, kezelhetetlen. Most tulajdonképpen ilyenkor akár az is elég volna, az ember nagyon sokáig hal. Mert ilyenkor sokszor azt mondja a szülő, hogy én rontottam el valamit? Mire nem az a válasz, hogy ó, bizony, hanem az, hogy nézzük meg, hogyan lehet javítani. Mi az, amit innentől kezdve csinálni kell? Hát és akkor innentől kezdve, hogy ezzel a gyerekkel, akivel az érzelmi intelligenciának a csinálja sincs, már nagyon intelligens érzelmileg nem lesz, mert már 14 éves, de amit még lehet vele tenni, azt meg kell tenni. Tehát azt még egyszer hangsúlyozom, hogy 10 éves korig dől le az, hogy milyen szinten tudjuk kialakítani az érzelmi intelligenciát, amihez majd még teszünk, csiszolódik, fejlődik, igen, az alapokon alakulnak ki. Akinek kamasz gyereke van, az most azt gondolhatja, hogy te jó ég, és akkor miért olyan kamasz az én kamasz gyerekem? Most akkor én nem neveltem jól, hát erre azt kell mondanom, hogy hát a sértődőkor sajnos ezzel jár. És hogy előkészítsek mindenkit, a sértődőkor manapság 20 éves kor után még mindig tart. Vagy ott kezdődik, olyan is van. Mert meg kell tanulnunk értelmezni a kamasz gyerekünknek a pimaszságát. De én ezt nem fogom nagyon részletesen mondani, csak mintha még láttam az arcokon, hogy ez úgy felmerült egyesekben, ezért mondom. Szóval, hogy akkor, amikor sejtelőkorban érvényét veszíti minden, ami a személyiségben addig érvényes volt, akkor ugye úgy szétesik a kamaszgyerek, akár lány, akár fiú személyiségben, és kezd alakulni egy újfajta felépítmény, ami azonban magában hordozza, magába foglalja az elmúlt első 10 év alapozó eseményeit. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az az első 10 év, az nagyon jól sikerüljön, az nagyon fontos a gyerek az ember személyiségében, mert majd akkor táplálkozik az, amikor sebülőkorban szétesik egy csomó felépítmény, az alapot marad, és meg arra, hogy a személyiség struktúra és minőség épül. Ez annyira így van, hogy 10 éves kortáján az agyban is kezdődik egy óriási változás. Tehát van olyan gyerek, akinél 4. osztályban már találkozunk ezzel, tehát a 10. vagy 11. életévében, hiszen sok gyerek később meg most már iskolában, találkozunk azzal, hogy az agyában történik olyan biológiai változás, amiről nekünk tudni kell. A szülőnek fogalma sincs, hogy tudna róla, miért tudna róla, nem fog agykutatással foglalkozni azért, hogy a gyerekét rávénye, hogy mosom fogad. Tehát, hogy az az intelligenciának, érzelmi és értelmi intelligenciának, vagy a mozgásos intelligenciának és mindegyiknek, az az alapja, hogy az agyban már születés előtt, tehát méhen belül is kialakulnak az egyes agyi területek között biológiai kapcsolatok. És ezek a biológiai kapcsolatok minél számosabbak, tehát minél több alakul ki, minél jobban behálóznak az agy egyes funkcióiban eltérő területei, annál értelmesebb, intelligensebb, okosabb, szenzitívebb a gyerek. Most ahhoz, hogy jól működjön mint gyerek 10 éves koráig, az ugye számtalan ilyen kapcsolat épül ki, de a gyerekes intelligenciáit nem tudja megtartani, mert egyszer csak fel kell nőnie, hogyan nő föl, biológiailag úgy, hogy ezek a kapcsolatok törődnek, leépülnek, eltűnnek, és a helyüket olyan biológiai kapcsolatrendszer veszi át, ami egy minőségileg magasabb rendű életvitelt tud majd biztosítani a gyereknek. Tehát átmenetileg annyi kapacitás hiány merül föl, már a 10. évében, a 11. évében lévő gyereknél, amikor kevesebb a befogadó képessége az agynak minden területen, hiszen az érzelmeknek is van agyi részük, ugye a középső agyban, van különösképpen egy picike rész, az úgynevezett amigdala, ami az érzelmeket tanulja, és aztán majd irányítja. Ha ez a középagy és a homlokleven közötti kapcsolat lebomlik, akkor ilyen kis farkas törvényű gyerekek állnak ott előttünk, aki a múlt héten még nem ilyen volt, hát most akkor mi történt? Hát lebomlott ez a kapcsolat, és még nem jutott a helyére, és a sebülőkori agyi változásoknak az is egy fontos jellemzőjük, hogy először a kognitív, az értelmi kapcsolatok épülnek ki, nem az érzelmi kapcsolatok. És ezért a legtöbb sebülő okos, értelmes és szívtelen. Egyetlenségig tud szívtelen lenni, ami később aztán elmúlik, amikor ezek a kapcsolatok új minőségre épülnek az agyban, azt szokta mondani a gyerek, hogy de kínos, hogy az anyámnak azt mondtam, hogy. Hát azért az apámnak nem kellett volna lebecsülni, nem is tudtam, hogy milyen jó fej. De hát én ezt 15 éves koromban honnan tudtam volna, hogy ez neki lebecsülés. Tehát megépülnek ezek, csak van egy fázis eltolódás az agyfejlődése törvényszerűsége miatt, és ugye a kamasz ettől nagyon nehezen kezel. Ráadásul gondoljuk el, amit a kamasz a világból felfedez, az neki új, az neki újdonság. Ezért azt hiszi, hogy másnak is újdonság. Hogy amit ő most tud, azt senki más eddig nem tudta. Neki kell elmondania, hogy képzeljétek, ilyen meg ilyen valami. is van, most láttam, most jöttem rá. És ettől tényleg hülyének nézi a környezetét. Tényleg. Hát ezek nem tudhatnak semmit. Én is csak most jöttem rá, hát akkor ezeknek sajnos szegények. És ettől azért nehéz állni a panaszokkal, mert sok mindent le kell nyelni. Már a negyedik osztályosoknál is sok mindenre, aminek csípőből reagálna egy pedagógus vagy a szülő. Sok mindenre nyelni kell inkább, és azt mondja, hogy ne gondolom erre, hogy reagálok majd holnap. Mert hogy az agyi fejlődés is teszi őket ilyenre. Ami nagyon jó, kapaszkodom mindenkinek, pedagógusnak, szülőnek, hogyha 10 éves korig elfogadhatóan jól csináltuk, tehát nem szuper hiper jól, csak elfogadhatóan jól, akkor már az azért visszatér a gyerekeknél. Hát lehet, hogy 20 éves korúban, de hát az élet hosszú és változatos, tehát vannak reményeink, hogy azért majd beérik mindaz, amit beletettünk a gyerekbe. A pedagógus pálya egyik nehézsége az, hogy nem szoktuk látni a gyerekeket. Hogy ugye elmegy a gyerek. Pláne, hogyha ott van az iskolában és 5-ben, 6-ban azt mondják, hogy kis szörnyetek. Borzasztó, mit csinál, meg nem tanul. Ugye akkor a tanító sokszor meg azt is érzi, hogy úristen, tényleg rosszul csináltam mindent? Nem, de ott van ez az agyi biológiai és hormonális változás, amiben tényleg megmerül a gyerek, súlyosan megmerül. Ez például olyan pedagógusoknak, akik azzal a korosztályra foglalkoznak, hiszen nem kellene tudni, hogy nem úgy kell megérinteni a gyereket, mintha én lennék a gyerek, hanem úgy, hogy ő az a gyerek, aki most változik. Nagyon nagy nézet. Egy kicsit most itt nézem, hogy miről szeretnék nagyon sok mindenről. Hát ugye ugyanúgy nyilván, mindenről beszélünk. A család és az iskola közötti kapcsolat az a közös célokban és a közös út megtalálásában fejeződik ki a legjobban. És már ugye említettük ezt, de még egyszer mondom, hogy nagyon fontos, hogy a szülővel úgy legyünk jobban, nem ilyen gratizom módon, hogy szia-szia, és beáll az ajtóba, és majd megmondja nekem, hogy én mit csináljak a másik gyerekkel, hogy az ott öregszik. Ez nem jó kapcsolat. Ez nem vezet együttműködésre. Ez a pedagógus megalázása, a kompetenciájának a megkérdőjelezése. Én a szülő jobban tudom, hogy mit kell neki tennie, hogy ő maga. Tehát ez nem a nagyon jó kapcsolat az az, hogy beszélgessünk a gyerekről. Nem beszélünk, beszélgessünk többször a gyerekről. Az, hogy a szülő elmondja, hogy neki milyen házassági krízisei vannak, az anyósával, apósával milyen problémái vannak, abban én nem vagyok biztos, hogy a pedagógusnak erre igazán vedőnek kell lennie. Mert ha nagyon nyomja ez a szülőt, akkor nem kap általában olyan választ és segítséget, ami tényleg kihúzza őt abból a nagyon mély állokból. A legjobb esetben kap egy együttérzést, ami nem elhanyagolható, tehát fontos, de nem biztos, hogy kutyafuttával a folyosón tudunk olyan válaszokat adni az ő problémára, ami őt segíti. Hát akkor ennek nem érdemes belemenni. Az együttérzésen kívül nem érdemes akkor más dolgot mondani. Hanem ami fontos, hogy csak ilyen nagyon mindennapos gyakorlati példákat mondok. Az elsős kisfiú, aki egy szuper okos kisfiú, különleges matematikai képességet jelent. Egész délelőtt ásít és alszik. Na most azért egy nagy képzelő erre nem kell ahhoz, hogy a gyerek keveset alszik, ugye, ott van éjszaka, ezt gondoljuk. Valóban keveset alszik, amire az anyának az a válasz, hogy nincs alvási kérelme. Hát ugye, hogy ne volna, de hát ez egy jó kifejezés arra, hogy nem fektetem le időben, nem teremtek csendet és nyugalmat az elalvásához, hogy nem hívom meg azt a harcot, hogy de ide most elmegyek aludni, hanem ráhagyom, hogy amikor már elájul, akkor álljon el, főleg a szülői ágyban, mert az egy kis biztonságot ad az életünk ebben a kalamárkában. Majd átvisszük idővel, és ugyanaz megzavarja a gyerek alvását, tehát az az idő is, ami visszaalszik, kiesik az alvás időből. A másik dolog, amit én nagyon sokszor tapasztalok, hogy ilyen nagyon fáradt, nagyon álmos, érdeklődés nélküli kisgyerekek olyan súlyos érzelmi terheket cipelnek, amik otthon keletkeznek, és nyomasztják őket. A szülők veszekednek, a gyerek csak a veszekedést látja és hallja. Azt nem, hogy van megbocsátás is, hogy van kibékülés is. Mert arra azt mondja a szülő, hogy ez nem a gyereknek való. De az, hogy te rohadt az ember, milyen vagy, hogy elítad a pénzt, az a gyereknek való, ugye? Úgy teszünk. Vagy hogy mire szóltad el a pénzt, amit én olyan nehezen megkerestem, és akkor mindenféle jelzővel illetik egymást. Az igen, csak a kibékülés nem. Amikor a gyereket nem látják a megbocsátásnak az iszonyú fontosságát, és nincs tapasztalatuk abban, hogy hogyan lehet megbocsátani, és kibékülni, és folytatni az életet, és másnap fáradt, és egész tanévben fáradt, és álmos, és nehezen kezelhető, és mindenféle irritációra ki van téve a gyerek, vagy más példa. Jön az első gyereke a napközibe valaki. Bekiabál, hogy XY-en jöttem. A napközi tanító megkérdezi, hogy ő ki? Én vagyok a babysitter. Akkor ugye megkérdezi a gyereket, hogy ismered? Nem. Mert csak arra pár órára van fölvéve, amíg hazaviszi, meg egy kicsit otthon van vele, még nem is láttad el. És ez megismétlődik sokszor egy tanévben. Vajon milyen biztonságérzete lehet egy ilyen gyereknek? Hogy viselkedjen akkor az iskolában? A legtöbb olyan gyerek, aki nagyon sok általa nem ismert, vagy éppen csak felületesen ismert emberre van bízva, rendkívül rabszolgikusan, indulatosan viselkedik. Ezek a gyerekek be vannak állítva arra, hogy mindig meg kell vívnom minden idegennel a jogainél. Átlagyan a vélt jogainél, de ugye mindig harcban vannak. És mindig egy harci készültségben vannak. Mit tud tenni a pedagógus? Hát elbeszélget a szülővel, beszélget vele, hogy miért így szervezik a gyerek életét. Muszáj-e így szervezni? Nincsenek-e más lehetősége? Azt mindenképpen el kell ejteni a beszélgetés közben, kérdésekbe csomagolva, hogy otthon mivel? Ingerlékkel? Veszekszik? Ki tartóan játszik? Vagy oda csak mindent? És ha erre bármilyen feladat jön, akkor lassan be lehet csúsztatni azt, hogy sajnos a gyerek nem fog tudni tanulni. Ha ilyen bizonytalanságban, érzelmi bizonytalanságban éget. Ezek a pedagógus feladatai. Nagyon nehéz feladatok egyébként. De ezek feladatai. Még egy dologról szeretnék szólni, hogy első osztályban már úgy kerülnek gyerekek, hogy minden délután van valami külön óránk. Mi ezt is lehet? Egy kis angolt tanulás, egy kis tánc, tenisz, úszás, lovaglás, és tényleg nem jut eszembe több ilyen különös dolog. Papírhajtogatás is szokott lenni nekem, kézimunka. Most ezekkel nem volna semmi baj, ha ezek a helyükön történnek. Ja, a készségfejlesztésnek kétféle módja van. Az egyik, ami felzárkóztató, a másik, ami pluszkat, ami plusz készségeket fejleszt. Most egy elsős gyereknek irtózatos terhelés az iskola. Mi ezt nagyon jól tudjuk. A másodikosnak is. A harmadikosnak is, mert a harmadikos tanulnak nagyon nehéz. Negyedik az, amikor egy picit felszabadultabb lehetne, ha az agyában nem történjenek változások. Úgyhogy most kiasztottuk egymást. Semmi nekünk van olyan év, ami könnyű. De hát tényleg nincs. Na most ez az első gyerek, aki általában valahova elmegy, ugye a délutáni napköziből, vagy nem is napközis, valóban elnek viszik, hordják őt, ott hagyják, meg rohannak éppen vissza késéssel, késéssel, ugye? De ez a gyerek nagyon van hajszolva. És azt látja a szülő egyszer csak, hogy ez az én okos gyerekem, akit mindenki, minden érdekelt eddig, egyszer csak nem akar tanulni, nem akar menni sehova, és pimasz. Mert azt mondja, hogy nem csinálom. És egyszerűen nem lehető rá, hogy csinálja. Mi történik? Egyrészt kiégési szindróma, amit felnőttekről szoktunk mondani, és ugyanúgy ott van a kisgyerekeknél. A kiégés, amikor a túlterhelés olyan idegi fáradtságot okoz, hogy a gyerek teljesen érdektelenné, motiválatlanná válik. Amikor azt mondja, hogy nem érdekel, nem csinálok, nem érdekel, és ezt mondják, a 7 éves is mondja, aztán később pláne, a túlkorai terhelés, ami nem találkozik a gyerek személyes vagy életkori érdeklődési területével, árt a gyereknek. Tehát minden olyan, amit én úgy találok ki, hogy ez majd neki jó lesz, de ő nem ott tart, hogy az neki jó legyen, minden árt. A túlingerlés is árt. Tehát ha nagyon sok ingert szobítunk a gyerekre, az árt a gyereknek. Érdektelenné, közömbössé, fásultá, kiégetté teszi. Akkor egy ilyen nagyon gyakorlati trükköt. Első-második osztályban gyakran látok olyat, hogy a falak mennyezetük tele vannak valamilyen képekkel, ABC-vel, szorzótáblával, stb. Nyilván jó szándékkal csináljuk, de azért mégis hadd mondjam azt, hogy miért nem van a dolog. Először is a gyerek saját szemmagasságában értelmezi a látott dolgokat. Lát, de értelmezni a saját szemmagasságában tudja. Ez a step-by-step iskolai mozgalom, az például kifejezetten tiltja, hogy a gyerek szemmagassága alatt fölött legyen valami illusztrációt, mert ami alapra fölötte van, az is benne van a látókérben, és fárasztja az idegrendszert. Tehát nem értelmezhető, de fárasztó. Tehát ezek ilyen trükkök, amikkel át lehet cseríteni a gyerekeket a fáradáson, vagy meg lehet előzni a gyerekek nagy fáradásra, de még a pedagógus fáradásokat is. De azért gondoljuk el, hogyha itt most az én hátam mögött vetített képet látogatnánk egy mást, először is a gyerek megosztaná a figyelmet, másodszor egy idő után úgy éreznénk, hogy kell most vagy hallgasson el az előadót, vagy vegyük le a képeket, mert a kettő nagyon sok. Tehát halmozottan ingereket adni, az egy veszélyes dolog. Amit a módszerek annyira szeret és hangsúlyoz, hogy változatos módszereket alkalmazni az órán, én azt mondom, hogy mérsékeltem. Mert amikor egész matematikában csörök, csapdol, papol, kivesz, levesz, el, az nem fejleszti, hanem halálosan kéne merítő a gyereket. Tehát azért, hogy határozzuk el, hogy mit akarunk csinálni, hogyan, milyen eszközökkel, és lehetőleg egyfajta eszköznél több, egy megfelelő percet belül ne legyen a gyereknek, minket is talán a fálasz, tehát még a gyereket képzeljük el az ő képléken idegrendszerével, hogy milyen hatást vált ki. Vagy az óraszervezésnek az a módja, hogy legalább a 16. percben valami olyat csináljuk, ami nem feladat, hanem öröm. Mozogjon a gyerek. Ez örömhormonokat termel az agyában, kezelhető lesz az óra további részével. Tehát az, aki azt meri megcsinálni, hogy akkor most körbe magadhozunk, meg énekelünk, és nem fél attól, hogy igen, de utána össze, az jó. Ő jól csinálja az a pedagógus. Tehát attól, hogy ülünk 45 percig, és közben már a 20. percből csak fegyelmezzük a gyerekeket, mert már egy mondatot nem tudunk végig mondani onnantól, az ugye nem jó. Én olvastam olyan egyetemi tankönyvet, amelyik a édeségben ki van mondva a forgalomban, amelyik azt mondta, hogy a gyerekeket szünetben nem szabad kiengedni, mert az, hogy ők futkosnak az udvaron, sajnos a tanulásra való beállítódásokat csökkenti. És ez olyan kapitalizmus társadalomban, azt kell mondanom, hogy főleg a vezetőkre, hogy azt mondják, hogy egy nap csak egyszer szabad nem emlékszik arra. Egyszer. Nem helyes, nem jó. Ha mi agyunk nem kap oxigén, akkor nem működik. Miért működne a 7 évesség, vagy a 10 évesség? Hát akkor is kell oxigén, ha esik az első. Hát ezek olyan trükkök, amikkel szerintíteni lehet a gyereket, csökkenteni a fáradtságát, megértőbbé tenni, befogadóbbá tenni, megkedvezni a szülőt. Ez a legnehezebb. Sáros lesz a ruhája, sáros a cipője, meg fog fázni, minden gyereknek fázik valamikor. Azért olyan nincs. Igen. Hát ezekről meg kell győzni. Amit borzasztóan fontosnak tartok, az a szeretetnek bizonyos fajtája. Ez időnként felmerül a kérdés, hogy kell-e szeretetet tanítani? Hát, hogy nem? Hát, én magam tanítok. Hát, hogy tudok én bánni emberekkel, ha a szeretetnek egy szikrája nincsen bennem, velük kapcsolatban? Milyen fajta szeretet az, amire szüksége van a gyereknek? A fele baráti szeretet. Tehát nem apa helyett és nem anya helyett kell szeretnünk őket, ez hamis dolog. A gyerek pontosan tudja, hogy ha ő ráfut arra, hogy a tanítónéni az anyukám, akkor abból valami borzasztó megbaj lesz, mert hogy nem az. Tehát nem lehet hazudni. Nem hihetem, hogy a tanító bácsi az az apukám lesz, mert nem az. Szerintem ilyen egyszerű. De azt hihetem, hogy a felebaráti szeretetnek azt a fajtáját meg fogom kapni, amiért megdolgozunk mind a ketten valamilyen értelemben. De van olyan szeretetfajta, ami nem érzelem indította, hanem akarat és szándék indította. Ez a pedagógusra nézve fontos szeretetfajta. Nem biztos, hogy érzelemből szeretjük rögtön, van olyan gyerek is, akit igen. És van olyan gyerek, akit nem. De őt is kell szeretni, akkor el kell tudnod, hogy szeretni fogom. És kész. Pont. Szeretni fogom. Amikor én nagyon fiatal voltam, és a környezetemben ülve egymás után kötöttek házasságokat a barátaim, és azt mondták az oltár előtt, hogy szeretni és tisztelni fogom, hűséges leszek. Volt, ami van, volt, ami van. Ebből engem, így 18-19 évesen, akkor iszonyat foglalkoztatott az, hogy hogyan lehet azt megfogadni, hogy szeretni fogom mindig. Hát azt én hogy tudom megcsinálni? Hát azt már később megértettem. Igenis, van olyan szeretet elkötelezettség, ami arról szól, hogy akarom szeretni, ezért fogom szeretni, és szeretem. És a pedagógusnak ezt meg kell tanulnia. Sokszor a szülőnek is meg kell tanulnia egyébként, mert nem biztos, hogy olyan szerencséje van, hogy már megtanultam, hogy vagyok annyi módon szeretni. Akkor is szeretnie kell a gyereket. Most ebben a fajta szeretetben találkozni kell iskolának és családnak, mert szeretet nélkül a gyerek nem tud megelni, nem tud felnőni, nem tud élni. Mint ahogy mi sem. És ugye a legnehezebb szeretni azokat a gyerekeket, akik nagyon idézőjelbe teszem, erre tanulték. Ugye, hogy már 30 milliószor elmondta, amit a neveleket, de azért öregszik. Hogy ne írd alá magad azt az ellenőrzőt, mert szóval sok mindent mondok, de ő mégis azt csinálja. És ilyenkor nagyon jó, hogyha mögé tudunk nézni. Milyen a család? A gyerek a családot hordozza magán, csak miután ő védtelen, ő meg is mutatja, hogy milyen a család. Ez nem elítélési forrás, a világért se gondolja, hogy senki nekünk jónak van el és megítélni családokat, embereket, szó nincs volt. Csak tudni kell, hogy mit hordoz az a gyerek, mit hoz, amikor oda jön hozzám. Sok gyerek agresszivitás, elutasítást, közömbösséget, elhanyagoltságot, más gyerekek meleg szeretetet, és itt tovább hoznak magukkal. Ahol nincs meleg szeretet, ott a kulcs a gyerekhez az, hogy én szeretni fogom és szeretem. És ott nincs más tennivaló, mint szeretni. Kitartva mondhatnánk ábrázolni, szeretni a gyereket, akármi történik, akkor is. Ha 90 000-szer is azt csinálja, amiről azt mondtam, hogy ne, akkor is szeretni kell. Tehát ez a nagy feladat egyébként, mert ugye nagyon könnyű szeretni egy édes, csendes, simbolyát a gyereket, aki orvos, soha semmi baj nincs vele, hát ez azért, ezt tudjuk. De azt a gyereket, aki otthonról úgy jön el, hogy este veszekszenek a szülők, megverik egymást, a gyereket verik, nem kap uzsonnát, mert elfelejtünk neki adni, és itt talán azt a megszégyenült gyereket, akinek nincs felszerelése, nincs 10 órája, nincs szalvétája, piszkosa a pólója, azt a gyereket kell úgy szeretni, hogy akármi van, szeretnek. Hát azt gondolom, hogy időben a végére értünk ennek a helyzetnek, és hát meg lehet kérni más témában még folytatjuk, hogyha erre sor kerülnek. Köszönöm szépen a figyelmet!